Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia, utazás a koncertek és fesztiválok világában, élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm a hallgatókat! A Magyar Vendéglátóipar Testülete ebben az évben is kiadott egy statisztikai helyzetjelentést, amelyik a vendéglátásról szól. Aki ezt a helyzetjelentést elkövette, itt ül velem szemben a stúdióban, Zerényi Károly, a Magyar Vendéglátóipar Testületének képviselő testületi tagja. Köszönöm, hogy eljött!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Egy picit majd közelebb a mikrofonhoz.
Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
Úgy tudom, hogy ez a statisztikai helyzetjelentés ez minden évben elkészül, tehát nem egy újdonság ebből a szempontból. Viszont miután én most először beszélgetek erről a helyzetjelentésről, nekem nagyon-nagyon sok újdonságot mondott arról, hogy például láthatjuk azt, hogy milyen volt 2019-2018-hoz képest, vagy 2017-hez képest, sőt, vannak olyan ívek, amelyek egészen 2007-től nyomon követhetők. Miért jön létre, vagy miért kell, hogy létrejön egy ilyen helyzetjelentés? Mit mutat meg, mit tudunk meg belőle?
Azt kell tudni erről a helyzetjelentésről, hogy az ebben található adatok alapvetően a KSH-tól származnak, de vannak egyes témakörök, ahol Eurostat kitekintést is egyes években hasznosítunk, illetve Hotrek adatok is szerepelnek évről évre ebben a kiadványban, az áfakulcsok nemzetközi összehasonlítása szempontjából. Az időbeliség tekintetében azt lehet mondani, hogy 2016 óta készítem el és adjuk ki az MVI részéről ezt a kiadványt, annak érdekében, hogy egy helyen a vendéglátással kapcsolatos főbb adatokat lehetőség szerint minél hosszabb időtávban, legalább 10 éves időtávban lehessen áttekinteni, és a folyamatokat ebből elemezni és értékelni alapvetően jellemzően a forgalom tekintetében, ahol a leginkább hosszú távú adatok rendelkezésre állnak.
Összességében, ha jól látom és jól olvastam a számokat, akkor számomra az világos, hogy az elmúlt 2-3 év az igazi sikersztori, tehát egy nem nagy, de egy viszonylag szép boom keletkezett a magyar vendéglátásban. Ugye ezt talán vissza lehet vezetni arra, hogy ekkora tért észhez a magyar gazdaság ezen ágazata, ugye a nagy világgazdasági válságból adódóan. Aztán most ezt a nagyon szépen fejlődő muskátlit tépte ki tövestől a koronavírus, tehát majd lehet újból építkezni. Látható ez a trend egyébként, hogy valóban volt egy ilyen emelkedés az elmúlt időszakokhoz képest?
Abszolút. Azt kell tudni, hogy a válság után néhány évig elég padlón volt a vendéglátás is, a turizmushoz hasonlóan, meg más.
Ezt a kettőt amúgy sem lehet elválasztani egymástól.
Alapvetően tudni kell, hogy sokszor azt mondják, hogy a vendéglátás része a turizmusnak. Ez nem teljesen igaz. Szorosan kapcsolódik hozzá elsőlegesen a kereskedelmi vendéglátás oldalról, hiszen van egy olyan vendéglátás rész is, intézményi vendéglátás, ami a turizmustól lényegében független.
Ez a munkahelyi.
Alapvetően igen. Tehát van kapcsolat. Az, hogy most ez a kapcsolat mekkora részarányú, az már egy másik kérdés, de azt lehet látni, hogy a válságot követő évek, tehát néhány év elteltével, ha jól emlékszem, 2014 körül kezdett el a vendéglátóhelyek forgalma egy felívelő trendet mutatni, és 16-ban már elérte a 2007-es változatlan áras forgalom tekintetében azt azért szintet, ami a válság előtti forgalmat jelentette.
Viszont, hogyha megnézzük az oszlop grafikont, akkor ha jól megnézzük az oszlopgrafikot, akkor azt látjuk, hogy az utóbbi években mindig van egy pici kis csökkenés. Ebben a pillanatban, jól olvasom, 51 ezer vendéglátóipari egység van. De ez az 51 ezer, ez most kevesebb, mint volt 2018-ban vagy 2017-ben. Ennek ellenére miért ez a tendencia?
Egyrészt tudni kell, hogy nagyjából 10 évvel ezelőtt volt egy egy új rendeleti szabályozás, ami kicsit megkavarta a vendéglátói típusok, profiloknak a KSH szerinti besorolását. Uh-huh. Ott volt egy törés, egy belső átrendeződés, de valóban, ha 2010 és 2019-et nézzük, akkor mondjuk a korábbi 55 ezerhez képest jelenleg 4 ezerrel kevesebb vendéglátóhely van.
Ezek tönkre mentek? Bezártak?
Azt nem lehet tudni, hogy ezek közül mondjuk üzletszinten mennyi ment tönkre, de azt, ha megnézzük ezt vállalkozási oldalról, ez ebben a kiadványban nincs, de a tavalyi évben a Turizmusfejlesztők és Tanácsadók Szövetségével készítettünk egy diagnózisok nevű kutatást, aminek a vendéglátás részét én készítettem. Abban szerepel egy vállalkozás demográfiai összehasonlítás, tehát ami a vállalkozások oldaláról vizsgálja a vendéglátáson belüli mozgásokat, és ott is volt egy csökkenés, hasonlóan 4-es csökkenésről beszélhetünk, tehát nem csak az üzletek, hanem a mögöttes vállalkozások a vendéglátás ágazatban. Tehát ebből arra lehet következtetni, hogy persze volt egy fluktuáció is, hogy körülbelül évente 3000 vállalkozás jött létre, és nagyjából kicsit több, mint 3000 szűnt meg, de vannak időlegesen felfüggesztett vállalkozások is, tehát nagy a belső mozgás ezen a területen, de azt lehet mondani, hogy összességében, hogy valamelyest azért tisztult a piac, tehát lényegében kevesebb vendéglátóhely van, és azon belül is elsődlegesen az italüzletek terület, a kocsmák azok, ahol igazából csökkenés történt, vagy jelentősebb csökkenés, ahol folyamatosan lehet látni, hogy a tendenciát az csökken.
Viszont az nagyon érdekes ennek a vetületében, hogy viszont a cukrászdák száma az pedig megnőtt. Ha jól emlékszem a számadatokra, akkor mondjuk 10 évvel ezelőtt ilyen 1000-valahány száz, most pedig 3000 fölötti a cukrászdák száma is. Ez a növekedés sem tudta egyébként ezt a csökkenést megállítani. Jól mondtam?
Igen, valóban, csak ez a bizonyos 1500-1700 a szám, ez még a 2009 előtti adat, és ott van egy törés, ott vannak azért mozgások belül, ezt említettem korábban, de azt lehet látni, hogy ha a 3000 körüli számból indulunk ki, mondjuk 2010-hez képest, akkor már 1000-rel több cukrászdát tartanak nyilván, tehát valóban vannak szegmensek, amelyek előre törtek, tehát ilyen a cukrászda, cukrászdák köre, de az éttermek száma is nőtt az elmúlt években, illetve a munkahelyi területen is van egyfajta kisebb bővülés.
És hát ugye az is egyértelműen kiderül, hogy a minden ötödik vendéglátóüzlet Budapesten található, ami egy nagyon fontos Budapest Igen. szempontjából is. Na akkor jöjjenek most a kőkemény számok, és nézzük azt a tételt, hogy a vendéglátóüzletek forgalmi adatai. Milyen változások történtek 2008-2019-re?
Én korábban említettem, hogy 2014-ben kezdődött egy felívelő trend a forgalom alakulásában, és 2016-ban érte el változatlan áras forgalom tekintetében a 2007-es szintet a vendéglátóhelyi forgalom, és az elmúlt két évben 2017-18-19-es évek viszonylatában kétszemedű növekedésről lehet beszámolni, ami 14%-os növekedés jelent éves szinten, az előző éves adathoz képest. Ez az összesített, tehát ebben benne van gyakorlatilag a kereskedelmi és a munkahelyi együtt, és ennek a megoszlása 90%-ban a kereskedelmi, és nagyjából 10% a munkahelyi vendég.
Ha már szóba került a kereskedelmi és a munkahelyi össztekintetben, hány százalékot szakít ki 100%-ból a kereskedelmi és a munkahelyi vendéglátása? 80-20?
90-10.
90-10. 90-10.
De ez a vendéglátóhelyeknél is nagyjából így van, tehát ez a 88-90% a kereskedelmi vendéglátóhelyek aránya, és nagyjából 10-11-12% a munkahely, és ez a forgalomnál is hasonló.
Beszélhetünk-e valami fajta szezonalitásról?
Lehet beszélni szezonalitásról, hiszen, mint korábban beszélgettünk már a turizmushoz kötődésről a vendéglátás oldalán, a kereskedelmi vendéglátásban a forgalomnak körülbelül az egyharmada az a nyári 3 hónapos főszezonban realizálódik, és ezzel párhuzamosan a munkahelyi vendéglátást, ha nézzük, akkor ott pont ebben az időszakban esik vissza értelemszerűen a forgalom a szabadságok, nyaralások miatt.
Ez az egyharmad is tudott nőni az elmúlt években?
Ez arányát tekintve nagyjából tartja ezt, tehát ez a 30-33-34%, tehát 30% körüli, tehát közel egyharmad. Ebben az elmúlt években kifejezetten, tehát arányában nem igazán történt változás.
Hogyan szegmentálódik, vagyis a vendéglátóipari egységekben miket vásárolunk többségben? Ételt, italt, fagylaltot, cukorkát?
A rendelkezésre álló publikus adatok alapján, ha összességében nézzük a vendéglátóhelyi forgalom megoszlását, mondjuk árutípusonként vagy terméktípusonként, akkor lényegében közel 3/4 az ételforgalom teszi ki, 10-10% az alkoholmentes alkoholos italok aránya, és körülbelül a 4-5% a kávé, és egy nagyon pici apró, ami egyéb forgalomból adódik. Ez hosszú évekre visszamenőleg ezek az arányok nagyon hasonlóak, tehát ezt lehet mondani, hogy ez elég stabil arányok. Viszont ha megnézzük a jelenleg elérhető első negyedéves adatokat, ami ugye tudjuk, hogy a koronavírus válság március második felét már elég komolyan érintette. Az ételforgalom egy picit néhány százalékponttal nőtt, tehát meghaladta a 76% fölé került. Tehát azt lehet mondani, hogy nyilván egy kicsit az arány eltolódott az ételforgalom felé, ami nem meglepő. De ezek még csak előzetes adatok, tehát ez későbbiek során még vizsgálni kell.
Miért került be ebbe a dolgozatba a szálláshelyszolgáltatás vizsgálat?
A szálláshely szolgáltatás azért került bele, mert a vendéglátóhelyi forgalom, azonban is a kereskedelmi vendéglátóhelyek forgalmában benne vannak a kereskedelmi szálláshelyeken található vendéglátó egységek, éttermek, bárok.
Ez mondjuk egy szállodának a bárja?
Így van, azoknak a forgalma is ebben benne van. Tehát ezért foglalkozni kell ezzel a területtel is, és egyébként azt kell tudni, hogy a kereskedelmi szálláshelyi forgalomnak körülbelül az 1/4 adja a vendéglátásból származó bevétel.
Mi a helyzet munkaerő, illetőleg munkabérfronton?
A munkaerő számát tekintve alapvetően van egy foglalkoztatotti számadat, ami nagyjából 180-189 ezer fő között szokott mozogni az elmúlt években. Ez a szám a szálláshelyszolgáltatás és a vendéglátása együttesen, mint nemzetgazdasági ágra vonatkozik, ugyanis a vendéglátás ágazatra külön adat publikusan nem érhető el, ezért így ebben a formában lehet közölni, de azért azt lehet tudni, hogy vannak időközönként, tehát néhány év csúszással az úgynevezett turizmus szatellit számlák, amik összefogják a turizmusok kapcsolódó ágazatok adatait, és abból azért kiolvasható, hogy ha az összturisztikai foglalkoztatottak számát nézzük, akkor annak az egyharmadát adja a vendéglátás, ami a 420-30 ezer főről beszél, és annak az egyharmadát 140 ezer fő lehet. Ez a turizmus szatellit számlákból jön. Ha megnézzük ezt a 180-190 ezeret, azért tudni kell, hogy
főről beszélünk.
Nem teljesen lehet ezeket egymással összevetni, mert ugye a lehatárolás más, de azt lehet mondani, hogy körülbelül 120-140 ezer
ember dolgozik
a vendéglátásban foglalkoztatottként. Azért mondom, hogy foglalkoztatott, mert az egy elég tág kategória, ennek van egy szűkebb része, ami az alkalmazott, az egy más besorolás.
Mi a kereset szempontjából ennek a 180-190 ezer embernek az elhelyezkedése?
Ha az alkalmazottak havi bruttó átlagkeresetét nézzük a vendéglátásban, akkor az úgy a tavalyi évben nagyjából 219-220 ezer forint volt bruttóban, és ez nettó szinten 146 ezer forintot jelent a vendéglátásban, ami éves szinten, tehát kétszemélyű több mint 12%-kal nőtt nominális értékben. De azt tudni kell, hogy ha ezt nemzetgazdasági átlaghoz mérjük, akkor az egyik legalacsonyabb a kereseteket tekintve, nagyjából 60%-ot tesz ki. Ennél alacsonyabb, ha jól emlékszem, a szociális ellátásban van, tehát az egyik legalacsonyabb keresetű ágazatok egyike a vendéglátás.
Fontos az eredményesség szempontjából, a végére már csak rövid idő maradt, az áfa kulcsokkal való játszadozás. Hát ugye Magyarországon többfajta áfa kulcs van, nem elég, hogy ott vesszük meg, ha nem ott tesszük meg, hanem hazavisszük, már más a helyzet. Hogyan lehetne ez, vagy hogyan tudna segíteni egy egységesebb áfa rendszer Magyarországon?
Azt tudni kell, hogy önmagában az 5%-os áfa kulcs, ami
az jó dolog volt.
Az jó dolog volt, abszolút, nagyon sokat segített a kereskedelmi vendéglátásban, de egy összetett, bonyolult szabályozás jött létre. Nem csak a tekintetben, hogy az étel mellett helyben készített alkoholmentes italokra vonatkozik, emellett még szolgáltatásnyújtásnak kell, tehát termékért, tehát magyarul a helyben fogyasztással lehet, nem lehet elvitelre házhozszállít esetén az 5%-ot alkalmazni. Igen. Ha megnézzük ezt nemzetközi szinten, ez az 5%, ez nagyon jó. Európai összehasonlításban, Luxemburgban alacsonyabb, ahol nagyon emlékszem 3%-os az áfa kulcs. Tehát alapvetően jó, csak a nemzetközi térben, ha nézzük, európai, mondjuk Európai Uniós összehasonlításban, akkor ahol kedvezményes áfa kulcs van a vendéglátásban, ott jellemzően a teljes szektorban, tehát nem tesznek különbséget mondjuk az éttermek, kávézók, bárok, tehát hogy nincsen fajta ilyen szigorú lehatárolás, a másik pedig az elvitelt és házhozszállítás, és ott is jellemzően azonosak a feltételek. Az utóbbi abból adódik elsősorban, hogy külföldön, ahol kedvezményes, többségében az uniós országok jelentős többségében egyébként kedvezményes áfakulcs alatt van a vendéglátás, uh-huh. és ezeknek is a döntő többségében az élelmiszer áfakulcs az azonos a kedvezményes vendéglátás kulccsal, tehát ezért adódik az optimális helyzet, hogy nem kell magasabb áfakulccsal egy úgymond termékértékesítést esetén alkalmazni.
Csak egy nagyon-nagyon rövid válaszra van még lehetőség. Ha egy év múlva ugyanígy itt beszélgetünk, nagyon mások lesznek a számok?
Nagyon mások, és akkor
akkor még finom volt.
Két számjegy, igen.
Köszönöm szépen, Zerényi Károly volt a vendégem, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének képviselő testületi tagja. Egy statisztikai helyzetjelentésből próbáltuk meg egy kicsit jobban a kulisszák mögé látni, hogy a vendéglátás az milyen módon tudott működni Magyarországon. Köszönöm szépen a figyelmüket, az elmúlt 2 óra szerkesztő műsorvezetőjét, Buza Sándort hallották. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk következő hétfőn.
Ez volt a Menni Enni. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.